kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Délutánra elérte a sziget közt az árhullám, Mosonmagyaróvárnál a Lajtán harmadfokú árvízvédelmi készültség lépett életbe. Győrben árvízvédelmi mobilgátat építettek a Dunakapu téren, Gönyűn pedig a lakosság segítségét kérte a polgármester a homokzsákok töltésében. A rendkívüli időjárási helyzet és az árvíz miatt minden nemzetközi kötelezettségét elhalasztja a miniszterelnök. Orbán Viktor egyeztetést folytatott Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, megállapodtak abban, hogy a védekezés legkritikusabb napjaiban folyamatosan kapcsolatban maradnak, a kormányfő pedig rendszeresen tájékoztatja az államfőt az állami szervek által elvégzett munkáról, illetve a szükséges intézkedésekről. A vízügy igényei szerint 1000 katona azonnal bevethető az árvízi védekezésben, 24 órán belül pedig 4000 mozgósítható, mondta el a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, ezt a számot a területvédelmi tartalékosok bevonásával folyamatosan emelni tudják. Az árvízi helyzet ellenére zavartalan a vasúti, illetve a távolsági busz közlekedés az országban, jelentette ki a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt is mondta azonban, indulás előtt érdemes tájékozódni. Magyarország az Európai Unió tanácsának soros elnökeként aktiválta az uniós integrált válságelhárítási mechanizmust a Közép-Európában tapasztalható árvízhelyzet miatt, jelentette be a Facebookon Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Ez lehetővé teszi, hogy az árvízhelyzettel különösen súlyosan érintett tagállamok koordinálják a védekezési feladatokat, és meghatározzák, hogy az EU hogyan tudja őket a leghatékonyabban segíteni. A koordinációs központ már reggel ülésezik. Katasztrófa állapotot hirdet az áradások miatt Lengyelország, közölte a miniszterelnök. Donald Tusk ismertetése szerint ez nagyobb kontrollt biztosít a kormánynak, a katasztrófa hatásainak leküzdésére és megoldására, ami bizonyos szabadságjogok korlátozásával járhat. A rendelet azt is lehetővé teszi a kormány számára, hogy az Európai Unió RescEU mechanizmusán keresztül pénzt és forrásokat mozgósítson, többek között helikoptereket, mobilkórházat, a közlekedést és az energiaellátás segítő lehetőségeket is igénybe vegyen. Közben Ukrajna felajánlotta, hogy 100 katasztrófavédelmi szakembert küld Lengyelországba, hogy segítsenek felszámolni az országban pusztító árvizek következményeit. Hasonló felajánlást tettek hazánknak, Romániának, Moldovának, Szlovákiának és Ausztriának is. A napokban Ausztriában már többen életüket vesztették a tomboló hóviharban, Obertauernben egy szlovén férfi, Tirolban pedig egy idős túrázót temetett maga alá lavina. 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Románia keleti részét, közölte a Román Országos Földtani Intézet. Bulgáriában, Moldovában és Ukrajnában is érezni lehetett a rengést. Csak a saját nemzeti kultúrájukat, hagyományaikat, értékrendjüket őrző erős tagállamok együttműködéséből lehet egy erős Európai Unió, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke Podgoricában. Kövér László rámutatott, Magyarország az egyik legelkötelezettebb támogatója a Dél-Kelet-Európai Országok uniós csatlakozásának. Andrija Mandić, a montenegrói parlament elnöke arra emlékeztetett, Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki posztját, ami fontos lehet az uniós tagságra váró Montenegró számára. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének apropóján Alekszej Lihacsov Rosszatom vezérigazgatóval találkozott a külgazdasági és külügyminiszter, hogy áttekintsék a paksi beruházás állását. Szijjártó Péter szerint jó hír, hogy a talajelőkészítési munkák gyorsan haladnak. A közgyűlésen a tárcavezető szólt arról, a paksi atomerőmű bővítése kiváló példa arra, hogy a nukleáris együttműködés visszahozhatna a józan észt, a racionalitást és a békés egymás mellett élés reményét a nemzetközi politikába. A beruházáson az oroszok mellett ugyanis német, francia, svájci, amerikai és más nemzetiségű beszállítók és partnerek is dolgoznak. 469 kis település nyert el forrást önkormányzati tulajdonú utak, hidak, járdák és kerékpárutak fejlesztésére a Magyar Falu programban, ismertette a modern települések fejlesztését felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondása szerint az idén július közepén lejárt pályázatot 5 milliárd forinttal hirdették meg. Egy-egy önkormányzat legfeljebb 45 millió, míg járdafelújításra maximum 10 millió forintot lehetett igényelni. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata fokozott ellenőrzést hirdetett erre a hétre, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint motorosoknál a bukósisak használatát vizsgálják. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz felettünk az ég a folytatásban, több-kevesebb napsütéssel, elszórtan még előfordulhat eső, zápor, hajnalban pára, ködfoltok alakulhatnak ki, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Péderi Zsolt technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. Elsőként Szabó Magda Fürelis című regényének 18., majd Dontoninho Bello Korunkasszonya Mária című művének 16. befejező részét sugároz. 21 órakor híreket hallanak, majd a Megértés hullámhoz szánt című interaktív műsorunkban. Ma este Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján, kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán Örkény István életét és egyik legismertebb művét, a Tóték című kisregényt ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria magyar tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben megismerhetik az Egri Katolikus Egyetemen induló két új felsőfokú szakedzői képzést, valamint Tóth Gábor ezüstmisés atyával beszélgetünk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Galcsik Beatrix hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival folytatja a beszélgetést Ézsau és Jákob történetéről. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kíván.
Ha hozzám szólsz, már jól tudom, testvérek vagyunk, mert közös nyelven mondjuk el, hogy összetartozunk, hisz régen egy a sorsunk, a hitünk s a bánatunk. Egymásért élünk, s ha kell, egymásért halunk. Nem maradsz egyedül, vigyázunk majd rád, és segítünk, hogy mindig megtaláld a hazád. Fújhat bármely
csak együtt, együtt létezhetünk.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének 18. részét Bánsági Ildikó olvassa fel.
Konfirmációval negyedik gimnazista esztendők májusában olyan érzékelhetően lezárult valami, mintha egy olyan láda fedelét csapnák le, amelyben semmi sincs a Szent Háromság tiszteletén kívül, csak a tökéletes beilleszkedés igénye. Megvallottuk Istenhez és az egyházhoz való hűségünket, elsajátítottunk valamennyit a leglényegesebb tudnivalókból, hozzáedződtünk a csaknem katonás magatartáshoz, megtanultuk lázadás és mérlegelés nélkül elfogadni, amit a nevelők kívántak. Nem volt közöttünk senki, azok között sem, akik a konfirmációs vizsga után befejezték tanulmányaikat, aki nem vitt volna magával annyit az elmúlt 4 év alatt tanultakból, ami birtokában egy nem túlságosan sokat követelő munkahelyen meg ne állhatná a helyét. Aki többre volt hivatott, 14 évesen átléphetett a Kossuth utcai Rubikonon. És ha nem is hivatalosan, de követelmény tekintetében a felső tagozatba került. Ennek anyagából az első, a legszelidebb ismerni való stilisztikát már oktatták negyedikes korunkban. Szegény Cili majd beleőrült, nem szeretett fogalmazni. Testvérem tulajdonképpen akkor élt, ha magunk tervezte, kitalálta álom élet eseményeit játszottuk színdarabbá átköltve, vagy amikor énekelt. Cili megvetett minden olyan szakmai meghatározást, hogy leíró költemény, eposz, nem ismerte fel a metaforát, még amit tudott, se volt képes mutatósan megfogalmazni. Valahányszor feleltették, összeszorult a szívem, mert tudtam, egész megelőző délután kínlódott az anyaggal, mihelyt hazaengedték a zenedéből, csak tanult. Estére még fel is mondta a leckét anyámnak. S ha szólítják, mégis dadog, megáll, újra próbálkozik. Aztán belebotlik saját szavaiba, esdekelve tekint a tanárra. Az meg tanácstalan szeretettel visszanéz rá, de nem tud helyette felelni. Ahogy a felső tagozat bűvös határa felé közeledtünk, lassan, de érzékelhetően emelték az atmoszféra nyomást, láthatatlanul megkezdődött a szelektálás, mert emberségesebb, ha most dől el, nem később, hogy akit átereszt a negyedik osztályt lezáró szűrővizsgálat, elviseli-e az elkövetkező, nagyobb teljesítményt igénylő változást. Ez persze nem volt egyszerű időszak senkinek sem. Az alsó tagozatból egyébként óriási élményekkel gazdagodva jutottam tovább. A Trianon utáni helyzet általam javasolt megoldását tartalmazó kötelező versenydolgozat komoly siker lett. Az első hangosfilm ihlette, méghozzá annak megtekintése nélkül létrehozott regényfélém, és persze a főműnek tekintett Sibyl, a nyomor öngyilkossággal kivédett egyszerűsítése, Sibyl koszpénz megtakarító önkéntes halála révén, kockás füzetbe rögzítve, nem csak szüleimet rendítette meg, de megkaptam által a Korondi tanár úr holtig tartó baráti segítségét és szeretetét. Írtam rengeteg verset is. Irodalmi működésem a díjat nyert versenydolgozat után már nem volt titkolható. Móré rokonszenvét akkor se tudtam volna megnyerni, ha megírom a Hamletet. Sose bocsájtotta meg ingerültségét, a képélményben saját optikámmal rögzíthető, megörökített kutya miatt. Akkor még nem tudtam, hogy Munkácsi kóbor állata, aki egy pillanatra megállt bámészkodni hontalan létében, és a jeruzsálemi tömegből figyelni, mi történik voltaképpen Pilátus előtt, folyton visszatér majd életem eseményei között. Formát és nevet cserél, de mindig összefoglalója lesz mindennek, amit személyemben vállalhatatlannak és elítélendőnek érzékelnek. Ahogy az illatosok nem tudták felfogni egy valamikor nyilván íróvá növekedő gyerek első idétlen jelzéseit, míg felső tagozatba, ötödik gimnáziumba nem jutottam, meglepően sok nevelőm reagált rosszul rám, még a kisasszonygyárban folyt a pallérozás. Cili sorsa minden ismeretbeli fogyatékossága ellenére az általános szeretet melegében alakult. Neki örök hódolója maradt Ihász, a voltaképpen szobrászművész, de nálunk számtant és mértant oktató tanár, aki anélkül, hogy tudta volna, gyóntató papja is volt, mert ha Cili unalmában bármit papírra firkált, Ihász tanár úrnak orvosi igénylésre be kellett szolgáltatni a Hutrának, aki egyben az iskola orvosa is volt. Ő aztán bogozgatta az ábrák alapján, mi az, amit testvérem látszólag elfelejtett, de úgy látszik mégis megőrzött emlékezetében. Így került papírra nyilván zentai lakóházuk, egy férfi, talán apja profilja, és egy szőkekontyos kékszemű hölgy, Marceline vagy az édesanyja, nagy kutyával. És több riasztó négerfej, kukoricatábla, de letaposott volt a nagy termés ígérő földarab. A rajzokat csak a szüleimnek mutatta meg Hutra. Nekem szóltak róla, de hallgatást parancsoltak, mert Cili sosem céllal ábrázolt ezt vagy azt, csak úgy, ahogy unalmunkban néha dúdolgatunk. Nem tudom rögzíteni, mikor bocsátottam meg neki, hitbeli előzetes korunk melyik szakaszán, hajdani kirobbanó sikerét az Avignoni hídon. Nyilván hamar, és nem muszájból. Valami misztikus egymásra ismerésben váltunk ikerpárrá. Zavart boldogsággal kapaszkodtunk össze, mert mindketten mást akartunk, mint amit éltünk. Cili voltaképpen azt, ami valaha volt, én azt, ami még csak eljövendő. Egyikünk egy elvesztett, másikunk egy meg se kezdődött életet. Mióta kitaláltuk a magunk gyártotta házi színdarabokat, mindig azt játszottuk, amire vágytunk. Segítettünk egymásnak Kiki rögeszméje primitív színpadi kivetítésével. Kitaláltuk a szituációt, amit színre viszünk, általában csak ketten alakítottunk sokféle szemét és viszonylatot. Voltam Cili anyja, és Rádi Rez nevű oroszlánfejű kutyája. Volt Cili férjem, és Losonci Dénes mérnöktől született Olivér fiam, akit titokban neveltem, és voltunk ketten a Sunny Boy David Lee, a világhírű gyerekszár szülei, akinek sűrűn emlegetett első hangos filmje volt legelső regényem ihletője, holott meg sem nézhettem. A 20-as évek legvégén a kisfiú már rég milliómos volt Amerikában, de hősi elszánással mi koplaltuk ki anyám előtt titkolózva vacsoráját, amit magunktól vontunk el, és ami másnapra elromlott, míg eldugtuk neki. Mert a jége megtalálták volna, így hát az ágy alá került, ahol gyakran megette a macska. De lehet valami csoda módon azért tűnt el, mert David mégis eljött érte. Mert méltányolt a rajongásunkat. A serdülés nem akármilyen idő, mi egy kicsit belebolondultunk. Egy énekes és egy leendő író versengett a láthatatlan arénában kitalált mellékszereplők előtt. Képzeletünkben David közöttünk élt, poharat is vettünk neki, felváltva dugdostuk, mert a vásárlásnak értelmét és célját nem tudtuk volna indokolni, s a poharat végül Piroska óvodájában hagytuk, mikor újabb rögeszmét választottunk, és nem a világsztár egyszerre két anyját alakítottuk. Vajon hová lett az a pohár? Játék, játék, játék. Ez volt a tanulás gyógyszere. De a boldogság csak a játék. Voltunk apácák, akik életmódját nem ismertük, néha honvédek, elrabolt szüzek. Egyszer a halált is eljátszottuk, hogy emberként eljön megnézni, miért utálják és félnek tőle, és beleszeret egy lányba, akit el kellene vinnie a pusztulásba, de nincs ereje rá, hát öngyilkos lesz méreggel, szegény halál. Ha visszanézek gyerekkoromra, kettőnket állandóan úgy látom, hogy önmagunkból kilépett szerepet alakítunk egy csak általunk érzékelt színpadon. Sajnos az édeni állapot, amely a gidipacal korszakban kezdődött, az intézeti élet komolyodásával egyre jobban sorvadt. De a végső döfés nem az időhiány adta meg, hanem a tánciskola, amelybe való beiratkozást épp úgy előírta az akkori nevelés, mint ezernyi mást. Elemiben balettre illet járni, középiskolában szalontáncot tanulni, esetleg hegedűt, zongorajátékot. Nehezen kurtítottunk színdarabjaink előadás élményén egyéb kötelező tanulnivalók miatt, mert a kitalált gazdag világ pótolta az eseményekben dús valódi életet. A masszív szegénység idején mi kastélyokban éltünk fiktív férjekkel, fiktív tündértájakon, távol a hétköznapi gondoktól, gyerekeket szültünk, bár felfogni nem tudtuk voltaképpen, milyen reális előzmények következtében. Szégyellősen csak találgattuk a felnőttek titkait, és bár szoros maradt a kapcsolat Pálmával és Lidikával, még barátnőink előtt is resteltünk ilyesmiről beszélni. Pálma biológiai eligazítását Juszti néni intézte el, Lidikáét az idősebbik leány testvére. Jabloncai Lenke asszonyi testének rideg némasága miatt mi úgy nőttük át Cilivel a kamaszodó éveket, hogy mindent, amit a férfinő kapcsolatról sejtettünk, csak találgattuk, vagy rossz regényekből próbáltuk kielemezni. Nem tudtunk mi akkor szinte semmit semmiről, pedig biológiai jelzés figyelmeztetett havonta, hogy serdülünk. Másnál ilyenkor mond valamit az anya. Mi nem mertük Jabloncai Lenkét zaklatni, mihegy zavartan arról próbáltunk érdeklődni, betegek vagyunk-e attól, amit a váratlan és persze nem azonos időben jelentkező tünet jelez, ellátott megfelelő védőfelszereléssel, amit maga vart és annyit közölt, ilyesmi nem kell gondolkozni, ez olyan természetes, mint ahogy valamikor csorba volt a szánk, most meg fogsorunk van. A test változik. Egyéb indoklás nem volt. Jabloncai Lenke azonnal lezárta a témát. Felső tagozatban később az osztály legszabadosabb, legfelnőttesebb tagja kezünkbe adta az otthonról kilopott Erdős René könyveket. Erotikus tartalmukból iparkodtunk tájékozódni Cilivel, de nem értettük, milyen baja lehet a hősnőnek, akinek az is rossz, ha valami van, az is, ha valami nincs. Féltünk a házas élettől. Ugyanakkor vártuk eljövetelét, de sok gond között. Kívánjunk-e valamit, ami miatt szegény férjünk világgá megy, mert mi nem visítottunk? Miért kell visítozni? Illetlenség. Mikor az Abigailben tárgyakkal kötnek házasságot a tanulók, csak azt teszik, amit mi tettünk kamaszkorunk idején. Az én férjem egy fali kép volt az osztályfalán, Friedrich August Kuenstedt svéd tudósé. Mikor Stockholmban a Dagens nőhéten író vendége voltam, bevetettem a banketten a nevet. Az irodalmi rovat vezetője máig azt hiheti, a hajdani Magyarországon végzett oktató munka szélességében messze meghaladta a legműveltebb országok képzéseit. Ahogy a hónapok teltek, életünkben egyre szélesedett a szakadék a képzelt lét és az iskolai, sőt állampolgári valóság között. Szegények voltunk, nemzeti tudatunkban megalázottak, magunk alkotta szövevényű színdarabjainkban vallásháborúk, politikai konfliktusok és szerelmi tragédiák problematikája ütközött. Az a szép, ami szomorú. Ez volt Cili dramaturgiája, állandó igénye. Minden kitalált mesénk tragédiába zuhant a végén. Kezdetben boldog anyák voltunk, később már csak zokogó özvegyek. Még gyermekeinket is megölte a tőzsde összeomlása, amiről azt képzeltük, beomlott a palota, és családunk ott pusztult a robok alatt. A játék olyan volt kiskamasz korunkban, mint generációkkal később az iskolások kábítószere. Cili, utóbb kiderült, ez nem volt igaz, csak testvérem engem megértő tapintata, meg se tudott lenni nélküle. Olvasni nem szeretett, csak kottát, ha éppen szabad volt. Ellenőrzés nélkül nem énekelhetett, szigorú zenei képzés tiltotta a hangja terhelését. Őt mindenki szerette, engem alig valaki Pálmán, Lidikán kívül, és ezen nem volt mit csodálkozni. Nem voltam se könnyed, se bőkezű, segítségre mindig kész iskolatárs. Nem súgtam, nem segítettem, csak a barátaimnak. És a tanulás, pontosabban a tudás megszerzése meglepő intenzitással érdekelt. A fiúk viszont nem, kivéve a nem létező, kitalált vagy elérhetetlen férfiak. Szexuális vágyaimat nyilván voltak, nem ismertem fel. Pontosabban eltájoltam. Úgy voltam fegyelmezetten kíváncsi arra, amit nem ismertem, hogy eszelősen vágyódtam arra, amiről nem volt még megfogalmazható elképzelésem sem. A jeruzsálemi kutyát ábrázoló szabad fogalmazású dolgozat eredményezte felháborodás emléke sajnos csontosult. Finom háttérbeszorítás következett azon a területen, ahol tényleg verhetetlen voltam. Móré Mária mindig elfelejtette nemhogy kiemelni, de reálisan értékelni a magyar dolgozataimat. A latin órák sem voltak akármilyenek. Hiába volt kezem azonnal a levegőben jelezni, hogy kész a kérdésre a felelet. Móré Mária megvárta, míg más is jelentkezett, és mindig azt a más szólította fel. Ez visszatérő kép. Majd a marxista kritika jár el így velem írókoromban. Külföldön már régen ismernek, mikor a párt még mindig azt játsza itthon, hogy nem létezem. Móré Mária nem üldözött, csak látványosan nem kedvelt. Várta, mikor teheti meg indokolható módon. Értékelésem alacsonyabb volt, mint Cilié, akiről mindenki tudta, egykor, mint opera énekesnő az iskola büszkesége lesz, csorba tudása hát nem veszélyezteti jövendőjét. Rólam Korondi György kivételével személyes és megmosolyognivaló különcködésen kívül senki nem tételezett fel semmit. Csak Ihász tanár úr somolygott rám fertelmes mértani rajzaim felett. Így némán jelezte, mi nekünk ez a sok izé, akár neked, akár nekem. Ő, a művész meglepő módon bennem is észlelt valamit, aminek nem volt köze a számok világához. Erről egy szó sem esett közöttünk, mégis éreztük, amit úgy sem lett volna szabad megfogalmazni. Nem volt számomra semmiképpen sem problémamentes a serdülés szakasza, az iskolában Móré gyanakvó semmibe vétele csak hiúságomat sértette. Emberibb, pontosabban nőibb kérdések foglalkoztattak a szűkszavú eligazítás után. Egyre nyugtalanabb testem kérdései elől Jabloncai Lenke olyan határozottan kitért az első alkalommal, hogy nem mertem megismételni. Az egyetlen, akihez kínomban fordulhattam, megint csak apám volt. Nehezen, de elmondtam neki, mi zavar, mit nem értek. Ő aztán arra a számomra arcpirító és nehezen megfogalmazott kérdésemre, mi történik a férfi és a nő között, ami következtében gyerekek születnek, a föld legegyszerűbb válaszát adta. Mindig volt macskánk mindkét nemből. Apám a kandúrhoz és feleségéhez, illetőleg időszaki feleségéhez utasított, és figyelmeztetett, mi is úgy jövünk a világra, hogy a kis macskák. Úgy is kerülünk anyánk testébe, hogy az állatvilág jelzi. Az odakerülés feltétele a legnagyobb emberi élmények egyike, a szerelem. Szabó Elek nem vágott szent arcot, nem érvelt semmivel, tényt közölt, egy mondata különleges erővel maradt meg az emlékezetemben. Isten adja Magdolna, hogyha eljön az ideje, tudj ájult szerelmes lenni. Esztelen, béna, mákonyos, akinek a lába is remeg, ha úgy igazán megcsókolják. Hogy mondta, hogy mondhatta volna el nekem még mindig sebzetten Jabloncai Lenke elleni szerelmes filippikáját? Amit én sose kaptam meg anyádtól, tudd és merd megadni annak, aki kívánja, mert szent és szép a szerelem, és Isten teremtménye jogosult az örömre. Nem tudtam elképzelni, csak hazafias területre kivetítve a magunk áldozatkész akcióival és állandó önfeláldozással az apám említette megadást. A macska macska volt, megmarják, kiabál, de hisz az állat. Persze, hogy mindent megadok majd a férjemnek, mint a feleség és háziasszony és anya leszek, de még mindig nem fogtam fel, mi akár a csók vagy az ölelés. Maga az ölelés szó is mást jelentett a szókincsemben. A titok sokáig az maradt még. Amit hallottam, továbbadtam Cilinek, az adáskapás elméletét ő sem tudta felfogni, ahhoz testvéremnek Textort kellett megismernie.
Szabó Magda Fürelis című írásának 18. részét hallották Bánság Ildikó előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária című művének 16. befejező részét hallják, a felolvasó Baranyi Péter színművész.
Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária. Mária, útitársunk. Szűz Mária, barátságos, de erős asszony, útitársunk életünk ösvényein. Minden alkalommal, ha azt szemléljük, mi nagy dolgokat tett veled a mindenható, szomorúság tölt el minket nehézkes tunyaságunk miatt. Szükségét érezzük annak, hogy meghosszabbítsuk lépéseinket, amelyekben mellettünk haladsz. Gyámolíts minket, hogy vágyaink szerint megfoghassuk a kezedet, serkentsd fáradó lépteink lassuló ütemét. Mi is a hit zarándokai vagyunk, nem csak az Úr arcát keressük, hanem téged is szemlélünk, az emberi elhagyatottság ikonját, amely különösen azokhoz szól, akik szükségben vannak. Sietve elérjük a várost, hogy átadjuk azokat a gyümölcsöket, amelyeket egyszer te vittél a távoli Erzsébetnek. Mária, hajnali szűz, add meg nekünk az intuíció örömét, a hajnal annyi sötét árnya ellenére az új nap reményeit. Súgj bátor szavakat nekünk, ne remegjen a hangunk, amikor bosszant az a sok rossz és a sok bűn, amelyek öregítik a világot. Merjük azt hirdetni, hogy jönnek még jobb napok. Ne engedd, hogy az elképedő siránkozás túláradjon ajkunkon, hogy a csüggedés legyőzze a cselekvést, a szkepticizmus befagyassza a lelkesedést, a múlt súlya megakadályozza, hogy hitelt adjunk a jövőnek. Segíts, hogy nagy bátorsággal fogadjuk a fiatalokat, és tarts vissza a hízelgés kísértésétől, a tiszta szavakkal való rafináltságtól, tudatosíts bennünk, hogy csak hiteles és következetes döntéseink nyomán vagyunk képesek ellenállni ezeknek. Sokszorozd meg energiánkat, hogy tudjunk beruházni a civilizáció piacán még egyetlen hasznos értékbe, az új nemzedékek megóvására a rossz befolyásától, amely akadozóvá teszi a föld lélegzését. Adj húsvéti allelujás hangsúlyt a hangunknak. Itasd át álmokkal a realizmusunk fövényét. Rendezd forró utópikus vágyainkat, amelyekkel vérző lőrést nyitunk a világ reménységén. Segíts, hogy megértsük, az ágakon bontakozó rügyek megmutatása többet ér a lehulló falevelek fölötti könnyeknél. Mélyítsd el biztonságérzetét annak, aki már látja a napkeltét, az első napsugarak megjelenését. Mária, délidő asszonya, add, hogy átéljük a fény mámorát. Ez idáig túlságosan sokszor kellett kioltanunk lámpásainkat, elhajlanunk a hatalom ideológiájának késztetésére, az alkonyati sötétedésben rátalálni a földi szűk ösvényekre, hogy ne érezzük a déli nap utáni sóvárgást. Öntözd kegyelmi tikkadságunkat a kezeid közül kiáradó vízzel. Állítsd helyre bennünk azt a bizalmat, amelyre a másik anya, a hozzád hasonló, szegény és jóságos tanított meg, amikor még kisgyermekek voltunk, s amit egy napon eladtunk talán egy nyomorúságos tálencséért. Te a Szentlélek koldusa, töltsd meg olajos edényünket, hogy Isten előtt tudjuk annak olaját lámpásainkban elégetni, miután túl sokat elpazaroltunk már a pusztaság bálványai előtt. Tégy minket képessé arra, hogy teljességgel Istenre hagyatkozzunk. Csitítsd le testünk gőgjét, Add, hogy a hit fénye akkor is, amikor a prófétai közlés vonásait foglalja magába, ne tegyen minket önhitté vagy beképzelté, hanem töltsön el a tolerancia és a megértés örömével. Mindenek fölött szabadíts meg attól a tragédiától, hogy Istenbe vetett hitünk idegen maradjon a minden pillanatban meghozott konkrét döntéseinktől, akár nyilvánosak ezek, akár magánjellegűek, és óvj meg annak a lehetőségétől, hogy hús és vér legyünk a hétköznapiság oltárán. Mária, esthajnali szűz, anyja annak az órának, amikor hazatérünk, és azt érezzük, hogy valaki befogad minket. Ilyenkor átéljük annak a kimondhatatlan örömét, amit a másokkal együtt megült vacsora jelent, a közösség ajándékát. Kérünk téged egyházunkért, amelytől sajnos nincs távol a szétforgácsolódás vagy a harangtorony árnyékának körzetébe való bezárkózás veszélye. Kérünk téged városunkért, amelyet a részrehajlás szelleme gyakran a viszálykodás földjévé tesz, és amely sokszor senki földje. Kérünk téged családunkért, hogy a párbeszéd a keresztre feszített szeretet és az otthonias érzések komoly élvezete tegyék a polgári és a keresztény növekedés kiemelkedő helyévé. Kérünk téged mindannyiunkért, hogy távol az önzésből fakadó közléshiánytól és elszigetelődéstől mindig az élet pártján álljunk, ahol az megszületik, növekedik és azután meghal. Kérünk téged az egész világért, hogy a népek közötti szolidaritás ne csak egy legyen a sok erkölcsi kötelesség között, hanem fedezzék fel, hogy az egyetlen etikai parancs, amelyre az emberi együttélés épülhet. A szegények ugyanolyan joggal ülhessenek asztalhoz, mint mindenki. A béke pedig váljék mindennapi kötelességeink céljává. Mária, éj asszonya, kérünk légy akkor is közel hozzánk, amikor a fájdalmak tornyosulnak, amikor ránk tör a megpróbáltatás és a kétségbeesés szelesüvölt körülöttünk, létünk fölött befeketedik az ég, kifulladunk, vagy a csalódások hidege vesz körül, vagy pedig a halál szárnyai suhognak. Szabadíts meg a sötétség borzongató félelmétől. Kálváriánk óráján, te, aki megtapasztaltad a napfogyatkozást, terjeszt ki kezedet fölénk, leheleted vegyen körül minket, amellyel könnyebb elviselni a szabadság hosszú várakozását. Anyai simogatásoddal könnyítsd a betegek szenvedését. Töltsd be baráti és diszkrét jelenléteddel azok keserű idejét, akik egyedül vannak. Gyújtsd meg a hajósok szívének vágyakozó tüzét, kínáld fel nekik a válladat, amelyre lehajthatják fejüket. Óvd meg minden rossztól szeretteinket, akik messze földön fáradoznak, vigasztalt szemed ragyogásával azokat, akik elveszítették az életbe vetett bizalmukat. Ismételd ma is a Magnifikát énekét, és hirdesd az igazság kiáradását a föld minden elnyomottjának. Ne hagyd magunkra éjjel, amikor félelmünkben zsoltározunk. Sőt, a szürkeség pillanataiban jöjj közel hozzánk, és erősítsd meg, hogy te is, adventi szűz, várakoztál a fényre. És akkor a könnyek folyama ki fog száradni az arcunkon. Hajnalra fogunk ébredni. Úgy legyen.
Váci Mihály, Ave Maria. Csak gondolok rejád, Agyam fagyos tekervényei, mint neoncsövek felderengnek, reszketek piros fényével szelíden izzó, betlehemi nevednek. Csak álmodom rólad, ahogy befagyott tavak álmodhatnak az égről, s derengsz te bennem, mint az égmerengés a jég alatti mélyből. Csak álmodom rólad, ahogy a sápadt hómezők alatt a beheggett barázdák. Susogsz bennem örökkön, ahogy a fagyos rögökben a hízelgő rostáblák, ahogy a leásott oszlopokban zokognak a legaljazott lombok, zúzott rönk, tört hasáb vagyok, erdőid bennem susogva kibontod. Neved forró áhítata lehervadna itt, a lucskos hideg közönyben. Mint halk imák a sárba csuklanak, a tipró körmenetben. Ki érezné meg itt azt a bölcső meleg mennyet, amelynek enyhe üdeneved imádkozva engemet elmelenget? Ki értené meg itt te hótól fuldokló, elkékült arcú télben neved tavaszi szeleit, melyek májust tartanak bennem ébren? Hogyan is hangzana e fagyvíjogásban ez a pacsirta sírás? Recsegő jégmezők fölött hogyan susoghatna neved e virágnyílás? Ki értené nevednek dallamát, s dallamtalan zenéjét, örök zsongását, kagyló búgását, harangkehely remegését, gordonka hízelgését, s hegedű ujjongását ezüströptű nevednek? Orgona futamait, amellyel nagy dallam, szerelem kereslek. Mária, jászlak meleg aljára vetett kisdedkori ágyak. Jézusi gyermekkor, mikor még hittem, hogy reám, mint messiásra várnak. Mária, esték gyapjas nyája tolong a térdeimnél, aranyat tömjént kínál az éj, s bánata arcomon könnyű tömjén. Mária! Ez a szó felkelti bennem a sírást. Nemet ájon születtem. Ó, üljél szelíd összvér hátára, menekülj! Ó, vigyél innen engem! Mária! Valami betlehemi szelítségű emlék az én örök sírásom. Egy csillag sajog bennem pirosan, suhog fényszárnyú örök karácsony. Mária! Én bennem keserű pásztorok indulnak-e szóra, s ott hagyják a nyájat. Torkomon örökös a meghatódottság, melyel kalaplevéve csodát várnak. Mária! Zokogó ária, templomi dallam, Áve Mária Zsoltár, énekek éneke, halk kórus, botló gyermekkoromban már bennem dúdoltál. Mária, dallam, ki tudja honnan száll, s honnan kél, milyen húrról? Csak én tudom, hogy miről énekel, milyen szemet homályosító búról. Mária, verdesnek arcom körüle hangok, mint a lepkék, s a hallgatok, akkor is szárnyuk hímpora lep meg. Ha hallgatok is, én örök neved susogó rostáblájában alszom, s ha alszom is, neved búzavirágzása szenteli arannyal arcom. Thank you.
Somogyvári Gyula, Vándorének. Csak dúdolok, mert hangszerem nincs. Dalom a fűszál éneke. Szép szűzvirágú boldog asszony, a szívem csordultik tele. A gond lenyomja gyönge vállam, s keserget szüntelen panasz, de mi fölszáll-e dúdolásban, és felédeseng, most mégsem az. Én annyit kértem pártfogásod, s mindig éreztem szent kezed. Hát nem terhellek újra, látod, hiszen a baj oly rengeteg. Ó, millióknak könnye csurran, és mind rád bízza sóhaját. Hadd hordom én panasztalan háte kint, amit most sorsom ád. Hát, dúdolok. Parányi búval. De te azért ezt meg ne lásd. Te halljad tisztának, derűsnek, és boldognak-e dúdolást. Mert boldog is. Téged magasztal, és hálaszóval száll feléd, kit boldognak mond nagy vigasszal a földön minden nemzedék. Te anyja vagy Isten fiának, hát hódol néked a világ. Lábadnál zúg, kereng dalolva nap, hold s a csillagmiriád. E roppant zengő zenekarban azért halljad meg énekem. Csak fűszál dal, de mégis dallam. A legparányibb hangszeren. Áldott vagy te az asszonyok közt, s malasztal teljes csak te vagy. Az Úr veled van mindörökké, s áldott a te szent fiad. Dicsőség néked, boldog asszony, emberkínból nőtt égi gyöngy. Ó, tündökölj ránk vándorokra, s rózsákat hajt az útgöröngy.
Antonino Bello korunk asszonya Mária című művének 16. befejező részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A verseket Babócsai Réka és Kelemen Csaba előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:30-től megismételjük.